Kedves barátom, jó reggelt kívánok mindenkinek! Na, jól megy a hang, látom. A Bava Kama traktátus 11-es lapját fogjuk tanulmányozni ma reggel, és mindenkit kitüntetett tisztelettel és szeretettel köszöntök. Mielőtt belekezdenénk a tanulásba, ma reggel is szeretnénk megemlékezni az Izraelben folyó harcokról, háborúról. Imádkozunk a túszok mielőbbi szabadulásáért, katonáink sikeréért, épségéért, a sebesültek mielőbbi felgyógyulásáért. Kedves barátaim, tegnap a 10-es lap végén a következő volt a témánk. Ha valakinek a ökrét felöklelte egy másik ökör. Maradjunk ennél az alaptézisnél. Valakinek az ökrét felöklelte egy másik ökör. Vagy az ökör beleesett a gödörbe, és elpusztult. Akkor a kártevő, tehát a gödör tulajdonosa, illetve a másik öklelős ökör tulajdonosa teljes kárt kell, hogy fizessen a elpusztult ökör tulajdonosának. De a kérdés az volt, hogy kié a tetem? Kié az állat teteme? És végső soron abban a konszenzusra jutottunk, hogy az állat teteme az a kár vallotté, akit a kár ért, és így módon az állat tetemének az értékét levonják a kártérítési összegből. Hát tegyük föl, hogy az ökörnek, az élő ökörnek az ára 100 euró, és fölöklelte a másik ökör, vagy beleesett a gödörbe. Most ott van egy állat tetem, a tetemnek az értéke, mit tudom én, 20 euró. Akkor a szabály az az, hogy a kárvallott hazaviheti szépen a tetemet. Hoppa, pappa, pappa, pappa. Megúsztad?
Meg.
Jól van, az a lényeg. Többi nem számít. Tehát a kárvallott hazaviheti a tetemet, és a tetem értékét, tehát 20 eurót levonnak a 100-ból, és a kár okozó 80 eurót kell, hogy fizessen a kárvallottnak. De lehetett volna egy másik variáció is, az lehetett volna az, hogy a kár okozó teszi el a tetemet, hazaviszi, eladja, pénzét teszi, amennyit csak tud, és ő egy teljes kárt fizet, tehát 100 eurót fizet a kárvallottnak. De három különböző rabbi, három különböző helyről, a Tóra három különböző hivatkozásából jut arra a következtetésre, hogy ez nincs így, és a kár vallott teszi el a tetemet, és csak a különbözetet kell kifizetni. Nyilván ez azt jelenti, aki a tetemet elteszi, az jár pórul, az van nehezebb helyzetben, mert neki akkor még bajlódni kell a tetemmel, értékesítenie kell, stb. Stb. De mégiscsak mind a három rabbi arra a végkövetkeztetésre jut, hogy az állat teteme az a kár vallotté, és a kár okozó a különbözetet fizeti ki. Stimmel? Okay. A kérdésemben most kezdeni fogunk az lesz, hogy tulajdonképpen mi szükség van ezt a Tórából bizonyítani, amikor logikailag is le lehetett volna vezetni. Miért? Mit tanultunk korábban? Azt tanultuk korábban, hogy egy károkozó a kártérítést mi módon térítheti meg, megtérítheti pénzzel, megtérítheti pénzértékű tárgyal, és megtérítheti a földje legjavából. Amikor azt mondtuk, hogy megtérítheti pénzértékű tárgyal, akkor volt egy olyan Bright, amik azt mondta, hogy ez a pénzértékű tárgy, ez bármi lehet. Bármilyen ingóság. Tehát tegyük föl, hogy a kár okozónak mindentől függetlenül van egy csomó állat teteme. akkor azokkal a tetemekkel ő megtéríthette volna a kárt. Ugye? Hiszen ha azt mondjuk, hogy bármilyen ingósággal meg lehet, azt mondtuk, hogy még a subin, a filu subin, még a lennek a szálaival is, akkor egy állattetemmel is, vagy több állattetemmel is. Tehát akkor megcsinálta volna azt, hogy az ökre fölök lehet egy másik ökröt, annak az ökörnek az értéke lenne 100 euró, neki otthon a garázsban van 20 marha teteme, mindegyik ér 20 eurót, akkor 5 tetemmel kifizeti a kárt, és így téríti a kártérítést. Ha viszont ez így van, ha egy idegen állattetemmel kártéríthet, akkor biztos, hogy téríthet magával a felöklelt ökör tetemével. Akkor mi szükség van egy tórai mondatra ahhoz, hogy tudjam, hogy lehet, hogy az állat, hogy az állat teteme az a kár vallottnál marad, amikor ezt tudhattam volna egyszerűen logikai úton is. Mindenki számára világos a kérdés? Amelé Rav Kahana le Rav. Azt mondta Rav Kahana Ravnak, el a táj, mint a kasszulak mondva, mész jelói, a láv hachi, hava minden véle, de mázik hávja. Mit mondasz? Hogy a Tóra mondatából, ami úgy szól, és a halott, tehát az állat teteme legyen az övé, innen tudom, hogy kié a kárvallotté. Ha ezt a Tóra nem mondta volna, akkor azt gondoltam volna, hogy ez a kár okozóé. Mi ebben a logika? Hát te én iszlejle didei kamatrejfosz. Tegyük föl, hogy a kár okozónak van mindentől függetlenül egy pár állat teteme. Jahivlé, akkor azt odaadhatná, és az lenne a kártérítés eszköze. De amire már jasszul a rábésevek eszef, hiszen azt tanultuk egy brájtában, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy térítse meg, az azt jelenti, hogy bármivel megtérítheti, bármilyen eszközzel, de rábésevek eszef, a filosztubin beleértve a pénzértékű tárgyat, és az lehet bármilyen rossz minőségű pénzértékű tárgy, akár lenszálak. A lényeg az, hogy az értéke összességében legyen annyi, mint ami a kártérítés összege. Nagyon sok lenszál kell legyen. Oké, akkor adna neki 5-6 tetemet, azzal, érték, azzal kártérítené. Ha pedig ez így van, didei, mi baj-e? Ha ez így van, akkor maga a kártevés tárgya, tehát ugye az állat tetem, amit felöklelt a másik állat, vagy ami beleesett a gödörbe, kérdés, hogy azzal lehet téríteni? Ha egy idegen állattetemmel lehet téríteni, mint egy ingóság, akkor maga az az állat, amit most fölöklelt az ökröm, az pláne, hogy lehet téríteni, akkor ki az állattetem? A kár vallotté. Értjük a kérdést? Hogy mi szükség van arra, hogy ezt a Tóra külön mondja? Nagyon érdekes dolgot fog mondani a Talmud. Az amortizáció kérdését fogja felvetni. Lőj nitzrechel le fhaszne véla, szerint Talmud jogos, önmagában azt, hogy az állattetem az a kár vallotté, és nem a kár okozó, és a kár okozó csak a különbözetet kell kifizesse, ehhez nincs szükség egy tórai hivatkozásra. Mihez van szükség tórai hivatkozásra? Hogy ki kell viselje a tetem amortizációját. Képzeljük magunk elé a helyzetet. Az állat beleesik a gödörbe, amikor beleesett a gödörbe, úgy frissen, egy friss állattetem, az 20 euró. De mire elbatyukolnak a bírósághoz, addigra ott volt egy amortizáció, már csak 15 euró. Akkor milyen értéken számítjuk be? Ki viseli az amortizációt? Mit akar mondani a Tóra? Na, ezt nem gondoltuk volna, vagy ezt nem tudtuk volna logikai úton. És ezért kell, hogy a Tóra mondja, hogy ez a kár vallott terhe. Tehát a kár vallott viseli a terhet, tehát nem azt nézzük, hogy amikor a bíróság elé jött az ökörtetem, akkor mennyit ért, hanem mennyit ért, amikor a gödörben ott frissen ott vérzett. Tamás azt mondja, hogy akinek totál kára törik az autóját, attól még a roncs az övé marad. Igen, akkor a magyar kártérítési szabályoknál is így van. Az övé marad, nem a kár okozója a roncs, és mondjuk neki, figyelj, fizess ki A nem tiéd a roncs és a különbözetet. Oké, de most ebben ne bonyolódjunk bele, mert elég bonyolult már ez így is. Tehát akkor az ökörnek az értékét, hogy? Mondtam, hogy ne bonyolódjuk bele. De hogy felébredt mindenki, hogy autók kerültek szem. Ez egy ilyen kézzelfoghatóbb dolog, mint egy ökör. Egy totál káros ökör. Megkarcolták az ökrömet, igen. A visszapillantója letört. Az indító motor nem működik. A hűtőház. Oké. Tehát akkor miről van szó? Szerintem ezt mondja a Tóra itt nekünk, hogy a prász, az amortizáció, na ez az, amire a Tóra kell, hogy külön figyelmeztessen, hogy az a kár vallotté, és nem a kár okozói. Oké? Azt mondtam, hogy tényleg biztos, hogy ez így van? Léma prász neve élete naihi. Nem úgy tűnik inkább, hogy ez egy kérdés, ez egy vita a korai bölcsek között? De Tánya, hiszen tanultunk egy brájtát, ami a következőt mondja. Im tarafi tarafje veju eid. Javiu eid. Javi eid, se nitrafe vajne szupatul. Ába saulaj, mert javiu a dudole bezdi. Oké, van egy szöveg a Tórában, ami a következőt mondja, hogy ha te ugye beszéltünk róla, később részletesen lesz róla szó, hogy a Tóra négyféle őrzőt különböztet meg, és a négyféle őrzőnek nem négy, hanem háromféle felelősségi szintje van. Hát ugye van a ingyen őrző, a fizetett őrző, a kölcsönbevő és a bérlő. És ezeknek különböző szintű a felelőssége. Most, hogyha valaki egy fizetett őrző, akkor a felelőssége fizetett őrző? Kis bizonytalan vagyok, egy pillanat. Igen, egy fizetett őrző az a viszmajornál nem felelős. Oké? Tehát, hogyha egy viszmajor történt, jött a farkas, és megette a bárányt, ami rá volt bízva, akkor ő nem felelős. De bizonyítania kell, hogy ez valóban viszmajor volt, és nem az ő felelőtlensége. Mit kell csinálni? A Tóra azt mondja, viu aid atreifa, hozzon tanút a fölfalásra. Arra, hogy a farkas valóban fölfalta a bárányt. Azt mondja a Tóra, azt mondja a Brájta, ezt korábban már tanultuk, hogy itt egy érdekes ez a megfogalmazás, hogy a via eda tréfa hozzon a felfalásnak tanúját. Mit jelent ez? Az első vélemény azt mondja, hogy ez úgy jelenti, hogy ezt mondtuk, hogy hozzon tanút arra, hogy valóban felfalták a bárányt, és nem volt viszmajor, bocsánat, nem volt felelőtlen, hanem viszmajor volt, és akkor nincs felelőssége. Ába Saulaimer, ja vi a duda le bezdin. Ába Saul pedig azt mondja, hogy nem. Hozzon az éd, azt úgy is lehet mondani, a duda. A duda az a tetem. Hozza a tetemet a bezdinbe. Oké? Okay? My love. Mit akar ezzel mondani Ába Saul? Biztos nem azt akar mondani, hogy nem értene egyet az alaptézissel, hogy a viszmajornál nincs felelőssége a fizetett őrzőnek, a felelőtlenségnél megvan, hanem mi a vita? De már szavár, prászna véle, de nizek háve, ú már szavár, de mázik háve. Esetleg a vita arról szól, hogy hozza a tetemet a bézdinhez, ez azt jelenti, hogy kinek a felelősség, vagy kinek a tetem, ugye azt már tudjuk, hogy az a kárvallotté, de kié a kár bekövetkezése és a bíróság elé állás közötti amortizációnak a terhe. És erről szól esetleg a vita, hogy Ába Saul szerint az a kár vallotté, és az első vélemény szerint a kár okozói. Azt mondtam, hogy nem erről van szó. Nagy. De kula álma, de nizek. Ha hachab a tajrach, nevéla, kemiflegi. Azt mondtam, hogy nem, itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy kié a kötelesség a tetemet odahozni a bírósághoz. Nem az a kérdés, hogy ki az amortizáció terhe, hanem az a kérdés, hogy egy ilyen tetemet ott cipelni, és behozni a bíróságra, muszáj ugye behozni a bíróságra, mert ez egy, mondják, egy bűn tény, nem? Bűnjel, vagy bűntény, azt be kell hozni, mint bizonyíték. De kinek a felelőssége az behozni? A kár vallottnak, vagy a kár okozónak? És ez a vita kérdése, hogy abban Saul azt mondja, hogy ezt a kár okozó kell, hogy behozza a bézdénhez, és a másik azt mondja, hogy nem, a kár vallott kell, hogy behozza. Mi a kérdés, uraim? Mi az, hogy a bírósághoz kerüljön a... Igazán a kár oko... Nem, az igazán a kár okozónak az érdeke. Mert hogyha nem hozzák be a tetemet, akkor az egész összeget kell fizesse. Nem tudom, hogy volt, de tetem egyáltalán. Lehet, hogy nincs tetem. De mindesetre ezt mondjába Saul, hogy a kár okozó kell, hogy behozza a tetemet, és ezt jelenti azt, hogy a viu édatréfa hozza a felfalás tanúját, nem tanúját, hanem tetemét, kihozza a kár okozó. Oké. Okay. Tehát akkor nem az a kérdés, hogy ki az amortizáció terhe, hanem az a kérdés, hogy ki hozza be a tetemet a bíróságra. Azt mondtam, hogy de én nem stimmel. Egy pillanat még előtte. Valtánya kéni, mi nájnsál, bála böj, lehála, sőmi böj, röj. Tehát, hogy már kezdve fjassib le, alavmán vész. És egy másik brájtában is ezt tanultuk, hogy honnan lehet tudni, mondja a brájta, hogy a gödörbe beleesett az ökör, és meg elpusztult, akkor a gödör tulajdonosának, tehát a kár okozónak a felelőssége azt kiemelni a gödörből. Azért, mert a Tóra azt mondja, amikor erről az esetről beszél, pénzzel fizesse meg a tulajdonosának, és a tetem. A mondat vége, és a tetem az övé. De hogyha a vetszőt nem oda teszem, és a tetem az azt mondja, ő fizesse meg, és a tetemet vegye ki. Ő szedje ki a gödörből. Amire a bájlera, hogy hány törnek nevéni hékidam. Ezt mondja, hogy még mindig nem értem. Ez nem független a tetem értékétől. Miért? Hány törnek nevéni hékidam. Hogy kell nézni ezt a terhet, hogy kinek a felelőssége kivenni a gödörből a tetemet, vagy kinek a felelőssége behozni a bíróságra. Ilyen ma de be bíra sávja zúzor, vagy gudra sávja árba, ki törjök benne a sejtarach. Most jön a ti általatok felvetett probléma. Mennyi az értéke egy tetemnek a gödörben, és mennyi az értéke a tetemnek a gödrön kívül? Ez nem, mint az autóroncs az autópályán, annak mennyi az értéke, vagy mennyi a szervizben az értéke. Nyilván annyival van egy különbség az értéke között, mert az egy erőfeszítés ezt kivinni, akkor annak van, az csökkenti vagy növeli az értékét. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a gödörben az értéke egy egység, a gödrön kívül meg négy egység, akkor a kár okozó a saját érdekében veszi ki a tetemet a gödörből, mert hogyha mondjuk a kártétés összege összesen lenne 10, ha egy egység, akkor 9-et kell, hogy fizessen, hogyha 4 egység, akkor 6-ot kell, hogy fizessen. Világos? Tehát az ő saját érdeke, akkor nincs az szükség, hogy ezt a Tóra elmondja nekünk, hogy ő szedje ki, hiszen az az ő érdeke, hogy köztetek a vita volt. Azt mondtam, nem. Van olyan, hogy ugyanannyi az értéke. Amire Lloyd, cikkod, hogy bírja sávéz úzva, vagy nem is sávéz. Van olyan, hogy a gödörben is egy az értéke, és ha kiveszed, akkor is egy az értéke. Szóval mi ikke hajga havna? Szóval létezik ilyen, hogy ugyanannyi legyen az értéke a szállítás előtt és után? Szóval van ilyen, hogy ugyanaz értéke. Például, de ha amri insik, surabe massa bezúza, surabe dábra bezúza. Ahogy szokták mondani, egy gerenda a mezőn egy zúz, Egy gerenda a városban, az is egy szusz. Ne kérdezzétek meg ebben, mi a logika. De úgy tűnik, hogy volt olyan, hogy nem számított a szállításnak a... Hogy mondod, Gábor? Ne klikkess egyetek! Igen. Hát de ér? Hogy ne érne? Annyit ér, mint amennyit érne a gödrön kívül, mínusz annak a költsége, hogy kiemel. Az érdekes, hogy azt mondja, hogy van olyan eset, amikor ezt nem vesszük figyelembe, hogy mennyi a költsége a kiemelésnek. És a gödörben is szükség volt a tetemre. Például az betemeti a gödröt. Mert? Kezdett túl variálni. Oké. Oké. Akkor ezt a kérdést tisztáztuk, vagy hát nem is tisztáztuk, de összességében akkor abban maradtunk, hogy az állattetem az a kár vallotté, a amortizáció terhe a kár vallotté, az állat kiemelése a gödörből, vagy behozása a bíróságra, talán a Kámosz szerint a kár vallott felelőssége, ám a Saul szerint a kár okozó felelőssége. Oké? Megyünk tovább. Eddig arról volt szó, hogy mi van hogy a tetem kié, amikor egy károkozásról van szó. Mi a helyzet, amikor lopásról, vagy rablásról van szó? Valaki ellopott egy ökröt. És az ökör elpusztult, mielőtt lefülelték volna a tolvajt. Ugye? De egyrészt, hogyha nem saját maga vallotta be a bűnét, akkor kétszeres kártétést kell fizetnie. De tegyük fel, hogy maga vallotta be a bűnét, elpusztult az ökör, szánja, bánja a bűnét, jön a bírósága, sajnos én vagyok a tolvaj. Mit kell csinálnia? Teljes kártétést kell fizetni. Na itt kié a tetem? Nem a már egyszer kifizette. Ugyanúgy, mint a kártérítésnél, az a kérdés, hogy a tetem, ott hogy működik a kártérítésnél? A tetem a kár vallotté, a kár okozó a különbözetet fizeti. Akkor esetleg ugyanígy a tolvajnál adja vissza a kártetemet, és a különbözetet fizesse ki. Azt mondja erre, Smuel. Amos Smuel, én Samin, Löjle Ganov, Löjle Gázlan, ellenezik. Azt a Smuel, nem értékelik föl a tetemet sem a tolvajnak, sem a rablónak, csak a károkozónak. Magyarul nem értékelik föl, az azt jelenti, hogy teljes kárt kell kifizetni, és nem szórakozunk az, hogy visszaadja a tetemet. Tartsak meg, te fizess ki az egészet. Bár niai, mert áflesajel. És én azt mondom, mondja Smuel, hogy ez így van még a kölcsönvevővel is. Tehát, hogyha a kölcsönvevőnek a kölcsön vettem egy ökröt, és aznak kára lett, akkor ugyanúgy ez a szabály. Nem világos, hogy mi a szabály, hogy ezt mire érti, hogy ugyanúgy. Ugyanúgy a kölcsönvevőre is. Úgy érti, hogy ugyanúgy a kölcsönvevőre is ott felértékelik a tetemet, vagy ugyanúgy a kölcsönvevőre is nem értékelik fel a tetemet, csak úgy, mint a tolvajnál és a rablónál. Erre mindjárt vissza fogunk térni. De mindestre a tolvaj és a rabló kapcsán mit mond? Tolvaj és a rablónál nem értékelünk föl, hanem a teljes értékét kell kifizesse. És ugyanígy a kölcsönvevő. Hogy? De van, az egészet kell, hogy kifizesse. A nem értékelés. Nem, ő beismerte. A tolvaj beismeri a bűnét, akkor mi van? Vissza kell hagyni az ökröt. Mi van, ha az ökör közben elpusztult? Akkor ki kell, hogy fizesse az ökröt. És nem mondhatja azt, hogy itt van az ökör tetemes, kajak, ezért 10 eurót, én csak 90-et fizetek neked. Hanem az egész 100 eurót kell, hogy fizesse. Oké? Okay? A büntetés csak akkor van, hogyha nem ő vallotta be a bűnét, hanem tanúkkal bizonyították. De Ába Majdeli és papa egyetért velem. Az apa egyetért. Érdekes ez az apa, ez egy ilyen tisztelteljes megszólítás. Smuel így nevezte Ráv. Rávot, akivel gyakran vitatkozott, de kortársa volt, papának nevezte. Ő is egyetért vele. Ibai lejó ahrikamar áfra sajl samim va abba mojdali, hogy dílma ahrikamar van jaj, mert áfra sajl én samim va abba mojdali. Nem világos, hogy mit mondott itt Smuel. Azt mondta, hogy a tolvajnál és a rablónál nem értékelünk föl. És ugyanígy a kölcsönvevőnél, és ezzel egyetért Ráv, nem értékelünk föl, hanem a teljeset kell küzdesse. Vagy úgy értette, hogy a tolvajnál és a rablónál nem értékelünk föl. De ugyanígy felértékelünk a kölcsönvevőnél, és egyetért felem Ráv. Ezek a megfogalmazásban nem világos, hogy értette azt, hogy ugyanígy a kölcsönvevő. Ugyanígy a kölcsönvevő, vagy a kölcsönvevőnél nem értékeljük föl, vagy ugyanígy a kölcsönvevőnél felértékeljük. Tasmá, azt mondja, talán mondanak, nézzük meg. Volt egy konkrét eset. De a hú, gávli, de sajl nágra mechavrej, tavra. Volt egy férfi, aki kölcsön kérte egy fűrészt a fele barátjától, és eltörte. Azt mondja, mely de ráv. Ugye ez egy kölcsönvevő. Jöttek rá velé, most tisztázzuk, egy kölcsönvevő mikor kell, hogy kártétést fizessen? Mindig. Kivéve, hogyha, hogy van? Amikor viszmajor van, nem, amikor viszmajor van, akkor is. Azt hiszem, akkor is fizetnie kell. Mindenesetre ki kell fizetnie a fűrészt. Mit eljöttek Ráfhoz, és mit mondott Ráv? Azt mondja, hogy Ráv, amelej, zil salim lej, nárga me álja. Mit mondott Ráv? Menj és fizess ki neki egy új fűrészt. Nem értékeljük föl, hanem fizess neki egy újat. Smájmina, én Samin. Szóval tanulok ebben, látom, hogy Ráv milyen állásponton volt, hogy nem értékelik föl a kölcsönvevőnél, hanem teljes kárt kell fizesse. Akkor ezek szerint ezt mondta Smuel, ha azt mondta, hogy velem egyetért Ráv, ő úgy értette, hogy a tolvajnál és a rablónál nem értékelünk föl, és ugyanígy nem értékelünk föl a kölcsönvevőnél, és ezzel egyetért Ráv. Szóval látjuk, hogy így pászkenolt egy konkrét esetben. Azt mondta, mi de amrén Ráv Kánevre vászle Ráv? Dina hachi, ve sasszik, smáj, min a samin? Nem, volt ennek a történetnek egy folytatása. Ott ült Ráv Kahána és Ravászi, amikor Ráfhoz bejöttek ezzel a kérdéssel, és amikor Ráv azt pászkenolta, hogy fizessél és nem értékelünk föl, akkor felhördültek, és azt mondták, tényleg? Nem értékelünk föl? És mivel Ráv erre nem válaszolt, hanem csak csendben hümmögött, innen tudjuk, hogy beismerte, hogy tévedett. Tehát pont fordítva van. Végsősorban Ráv azzal értett egyet, hogy igenis felértékelünk, és nem a teljes összeget kell kifizetni. Oké? Most mi a halaká? Erről lesz szó. Itt már a merula, amire Blazos, Samin le Gánem le Gázlan. Ula azt mondta ebből Blazos nevében, hogy felértékelünk a rabló és a tolvaj esetén. Ráv Papi már én Samin, Ráv Papi azt mondta a barátod, hogy nem értékelünk fel, hogy haza, és kit követ állaká a barátodat, én Samin. Löjle gánev, löjle gázlan, sem a rablónak, sem a tolvajnak az estén nem értékelünk fel, ával a sajel Samin, de a kölcsönvevőnél fölértékelünk. És stimmt? Oké. Okay. Ráv Kána, Ráv Ászin, csak úgy, mint Ráv Kána és Ráv Ászi is, akik ugye látták, hogy Ráv mit mondott, hogy nem értékelünk föl, és azt mondja, hogy miért nem értékelünk föl. Tehát ez végül is a halaká. Tehát akkor a halaká az az, hogy a tolvajnál és a rablónál nem értékelünk föl, nem teljes kárt kell fizetni, a kölcsönvevőnél viszont felértékelünk. Kedves barátaim, most több ugye az eredeti mondás, ezzel kapcsolatos mondás, hogy most felértékeljük a tolvajnál, vagy és a rablónál, vagy sem, azt Ula mondta. Most több mondás lesz Ulától, olyan mondások, aminek semmi köze a témánkhoz, de izgalmas, más kérdések. Következő lesz az első. A Tóra azt mondja, hogy ha egy nő nek vérzése van a méhéből, akkor ő tisztátalan. Ugye ez a Nidának a törvénye. Tilos vele nemi kapcsolatba lépni. Van egy speciális szabály, ja, hogyha egész addig, ami vérzés véget, de miért várnak egy pár tiszta napot, és utána megy a mikvébe. Van egy speciális szabály a szülőnővel kapcsolatban. A Tóra azt mondja, ha egy nő szül egy fiút, akkor 7 napig tisztátalan, A nyolcadik naptól pedig összesen a 40. napig tiszta, függetlenül attól, hogy vérzik vagy sem. Talmud Kömi azt mondja, hogy ezért van a körülmetélés a 8. napon, hogy a nő ne legyen szomorú, hogy nem lehet a férjével, és közben ott ünnepel mindenki a kisgyerek körülmetélésénél. Oké, de ez csak zárója. Oké, tehát akkor a fiúnál, hogyha a nő szült egy fiú gyereket, akkor 7 napig tisztátalan, 33 napig tiszta, függetlenül attól, hogy van-e vérzése vagy sem. Ha a lány gyereket szült, akkor 14 napig tisztátalan, és 66 napig tiszta. Nincs erre magyarázat, ez egy ilyen misztikus szabály. Mindenesetre a rabbik később azt mondták, hogy ez nincs így, vagy nem azt, hogy nincs így, hanem elővigyázatosságból, ameddig vérzése van, addig tisztátalan. Oké? De a tórai szabály szerint, hogyha egy nő szül egy gyereket, akkor 7 napig, vagy 14 napig tisztátalan, és utána 33 vagy 66 napig tiszta. Mi van akkor, hogyha egy nőnek a szülése az egy kétes dolgot szült? Tehát nem világos, hogy mondjuk nem világos, hogy egy fiút vagy egy lányt. Már abban az értem, mert mondjuk egy, nagy Isten, darabokban szülte meg, vagy már itt szét, tehát egy halott gyereket szült, akkor a biztonság kedvéért 14 nap és 60, 14 nap, azt mondtam, hogy 66 napra is igaz, de se 14 napig tisztátalan. Mi van akkor, hogyha placenta, úgy mondják? Placentát szül, méklepényt, ez a kifejezés. Méklepényt szül. Van egy, nem tárjuk benne a gyereket. Akkor van egy alapelv, hogy nincs méklepény gyerek nélkül. Abban biztos, hogy a gyerek valahol benne van, csak már szét, hogy? Nem fejlődött ki, vagy szét nyomódott, vagy szóval nincs, nem lehet. Különben ez sajnos tényleg így van, hogy amikor a vetélések vannak, akkor a vetélésnél a gyerek, aki, vagy ami kijön, az szinte felismerhetetlen. Tehát a legtöbb esetben nem lehet felismerni esetleg egy-két testrészt, valami megmarad belőle, de a legtöbb esetben az maga a szülés során teljesen szétmálik a magzatnak a maradványai. Mindenesetre az alapszabály az, ha egy nő szült vagy vetélt, és csak egy méklepény jött ki belőle, akkor biztosak lehetünk benne, hogy tartalmazza a magzatnak is a maradványait. És a kérdés a következő. Mi van akkor, hogyha nem egy nap alatt betélt? Ugye előfordul, hogy egy ilyen betélésnél több nap is folyamat. Az első nap betél egy kicsit, kijön belőle egy része a méklepénynek, és a következő nap is kijön belőle egy része a méklepénynek. Ilyenkor mi van? Akkor melyik naptól kell számítani a 14 nap tisztátalanságot? Amarabillazar, azt mondta Ula, Rabillazar nevében, Silja, Sinjacosza, Mikcosza, Mijem, Isten, Mikcosza, Mijem, Sejni. A méklepénynek egy kis része kijött az első nap, és egy kis része kijött a másik nap. Mondni Lamina Rishon, akkor az első naptól számolunk. Amelé Rave, már dájtok le humra? Azt mondta Rave, lehetséges ez? Miért számolnánk az első naptól? Mert ez a szigorúbb eljárás? Hát lehet, hogy ez szigorúbb ebbe az irányba, de a felmentőbb a túlsó végén, mert az első naptól számolod, akkor előbb lesz vége. Értitek? De azt jelenti, de amit áraszlom, hogy is, hiszen az első naptól számított 15. napon lesz tiszta a nő. Elamer Rava lohuskai seses mimna loim mamnya elamisein. De Rava korrigálta ezt a mondást, és azt mondta, hogy számolni, hogy tisztátalannak tekintjük az első naptól, de számolni a napokat csak a második naptól, vagy ahogy te mondtad, az utolsótól kezdjük. Miért? Hogy mind a két irányba a legszigorúbb variációt vegyük. Mike Masvalon, mit akar ezzel mondani? Mi ennek a mondásnak az általános következtetése, vagy ami általánosan lehet belőle következtetése? De én mikszös sílja blojvlád, hogy nincsen méhlepény, részméhlepény sincsen magzat nélkül. Magyarul, ha a méhlepénynek csak egy kis része is jön ki, abban is biztos, hogy van magzat. Akkor már csak az a kérdés, hogy ez egy részmagzat, vagy egy egész magzat. És ezért kérdés, hogy kicsit komplikált. Van egy olyan szabály. Mi a helyzet akkor, hogyha Gábor kedvence egy sima szafeknél, egy tórai szafeknél melyik irányba kell menni? A megengedő vagy a szigorító? A szigorító. Hogyha egy szfek szfejka van, egy kétszeres szafek, akkor melyik irányba kell? Kétszeres szafek azt jelenti, hogy nem tudom, hogy kijött-e belőle a méhlepény. Ha kijött belőle a méhlepény, akkor sem tudom, hogy volt-e benne magzat. Például. Akkor ez egy kétszeres szafek. Egy kétszeres szafeknél, egy dupla szafeknél milyen irányba kell menni? A megengedő. Akkor itt a mi helyzetünkben mi van? Ha azt mondom, hogy egy méhlepénynek, ha a része jött csak ki, akkor is a szigorú irányba kell mennem, az azt jelenti, hogy csak az a kérdés, hogy egy része a gyereknek, vagy a teljes egésze a magzatnak, vagy a teljes egésze a magzatnak jött ki. Mert hogyha azt mondanám, hogy az is kérdés, hogy egyáltalán bármilyen kis része kijött a magzatnak a méklepénnyel, akkor itt egy dupla szafek van, és akkor megengedőnek kéne lennem, és nem szigorúnak. Mert akkor az lenne a szabály, hogy, vagy az lenne a mondás, hogy kijött ugyan a méklepén egy része, de lehet, hogy volt benne magzat, lehet, hogy nem. Ha volt is benne magzat, lehet, hogy ez egy egész magzat, ami után el kell kezdeni a számolást, vagy csak egy rész magzat, amikor nem kell kezdeni a számolást. Okay? Mivel nem ez a szabály, mert a szabály az, hogy mindenképp szigorúan kell eljárni, az azt jelenti, hogy a kérdés csak az, hogy rész magzat, vagy egész magzat. De az, hogy valamelyikkor a része a magzatnak benne van a rész méhlepényben, az egész biztos. Na, erre nem gondoltatok tegnap este, hogy erről fogunk tanulni, ugye? De én mit a sinőblőben? Azt mondtam, hogy várjunk csak, de akkor ezek szerint mi a lényegi része ennek, hogy az alaphelyzet az az, hogy egy rész méhlepény sincsen legalább rész magzat nélkül. A méhlepényben biztos, hogy van valamennyi magzat. Hát ezt már máshogy is tanultuk. Mi ebben a hidus? Tánya, taninna, sáljasi, azt hiszem, tanultuk egy brájtában, hogyha egy állatnál, vegyünk egy pillanatra lépjünk vissza, ugye egy állatot le kell vágni kóserül ahhoz, hogy el lehessen fogyasztani. Mi van akkor, hogyha az állatot levágtam, és benne volt a magzat? Akkor le kell vágni a magzatot? Nem. Az állatnak az egy része. Tehát ez olyannyira így van különben, hogy levágták az állatot, és a magzat utána még élt. Tehát van olyan, hogy már majdnem szült az állat, levágták, és utána kijött a magzat, akkor mivel amikor levágták az anya állatot, akkor még a magzat a méhében volt, az olyan, mintha már le lenne vágva. Tehát, hogyha az az állat élt, utána se kell skitával levágni. Értitek a szabályt? Hát agyon kell csapni, vagy valami, de nem kell feltétlenül kóserül levágni. Hogy? Le. Levágható. Oké. Tehát akkor mi van akkor, hogyha az állatból kijött a méhlepény? Akkor mit mondott a brájta, hogy nem lehet a méhlepényből enni? Jó, hogy fágyad. Álltok, mert nagyon egészséges dolog a méhlepény, azt hallottam. Igen, van egy ilyen pogány szokás, hogy megeszik a méhlepény. Igen. Mindenesetre azt mondja, hogy a méhlepényben sok őssejt van. És ezt az ilyen őssejt bankokban szokták használni. Oké. Oké, tehát a méhlepénynél az állatból kijött a méhlepény, nem lehet belőle enni. Miért nem lehet belőle enni? Mert itt is azt mondjuk, hogy nincs méhlepény magzat nélkül. Ha kijött a méhlepény, akkor abban van valamennyi magzat, azt a magzatot nem lehet vágás nélkül megenni. Ha viszont ez így van, akkor mi szükség ezt mondani, ugyanez az alapelv az embernél és a nőnél, mi szükség van ott is mondani? Az alapgondolat az mindig az, egy gondolatot egy helyen elég mondani. Akkor miért kell mondani itt is, ott is? Az, ha az alapgondolat, ami mind a kettőből következik, az az, hogy nincs méklepény magzat nélkül, akkor elég lenne az állatnál mondani, mi szükség van, hogy ezt mondja külön ula. Imemes nissen hava a mina, de jés mikcas se löjbl, de jés mikcas sáljöbl löjblád, uk zéra mikcasza atokula. Kemásmalan. Azt mondja, ha kemásmalan. Azt mondtam, hogy nem. Csak az állatnál mondtam volna, csak ott lenne ez a brájta, de nem az embernél, akkor azt gondoltam volna, hogy ott azért tilos enni a méklepényből, nem azért, mert nincs méklepény magzat nélkül, hanem azért, mert azt gondolhattam volna, hogy valójában van méklepény magzat nélkül. De megengedtem volna azt a magzatot is megenni, amelyik kijött a méklepénnyel és visszament, azért, mert megengedtem a méklepényt magzat nélkül megenni. Bonyolult volt? Ha azt lát, nem tudjuk, hogy miért tilos a ma... Mit mondtál? Miért? Nem tudom, amikor csak a misnát olvastam volna, nem tudom, hogy miért tilos azt a méklepényt megenni, mi kijött az állatból. Tévesen azt hihettem volna, hogy nem azért tilos, mert nincs méklepény magzat nélkül, hanem azért, mert ez egy zéra. Ez egy rendelete a bölcseknek. Miért? Milyen rendelet? A bölcsek attól tartottak, hogyha megengedném, hogy valójában lehet, azt hihettem volna, hogy valójában meg lehet enni ezt a rész méklepényt, ami kijött az állatból, de azért tiltották meg a bölcsek, nehogy az emberek azt gondolják, hogy egy olyan méklepény, ami kijött az állatból és visszament, ugye van ilyen, hogy elkezd szülni és visszamegy, azt is meg lehet enni, pedig azt nem lehet megenni. Miért? Mert hogyha egy állat elkezdett, egy magzat állat elkezdett kijönni az anyjából, ha már kidugta a lábát, és utána visszamegy, és akkor levágják az anyaállatot, azt az állatot már le kell vágni. Oké. Menjünk tovább. Ennyit a méklepényről, ezt még át kell ismételjétek. Van merula, amarabin lazabe, bőse nitráv, veszélyeklám egy jöjjöm, én pajdin... Bekhajsen itt ráf beszélhetem, hogy én pedig nőszem. Elsőszülött. Egy elsőszülött gyereket, az elsőszülött állatot a kohanitának kell adni, az elsőszülött gyereket ki kell váltani a kohéntól. Született egy elsőszülött fiúd, akkor ki kell váltani a kohéntól. Mikor kell kiváltani? Ki emlékszik? Hány napos kell, hogy legyen a kisfiú? 30. Miért? Mert 30 napnál, ha fiatalabb, még nem tudom, hogy életben marad-e. Így van, biztos, hogy életben marad. Mi? Tehát ha 31 napos, akkor ki kell váltani. Valakit nem váltottak ki. Van itt közöttünk olyan, aki elsőszülöttje az anyjának? Például te? És neked volt elsőszülött kiváltása? Na, ha nem volt, akkor meg kell csinálnunk most? Nem, nem. Azt a Bézdin átvállalja. A Bézdin, a bíróság átvállalja. Tehát hol... Jössz nem közelbe a zsinagógába, szerzünk egy kohént, és 5 ezüst pénzzel ki fog váltani téged. Soha nem késő. Soha nem késő. Oké, de csak akkor, ha elmúltál 30 napos. Miért? Mert ha nem, akkor nem tudjuk, hogy életben marad-e vagy sem. Mi van akkor, hogyha meghalt a... Nem halt meg, de nitraf. Megsebesítette egy vadállat, vagy valamilyen baleset következtében a kisbabát, volt egy baleset, vagy egy állat megsebesítette. Akkor ott is van ez a 30 napos korlát? Mit mondunk, hogy miért nem lehet 30 napos 30 napig kiváltani, mert nem tudom, hogy életben marad-e. De mi van akkor, hogyha a 30 nap alatt valamilyen sebesítés történt? Már túl vagyunk a 30 napon, nem tudom, hogy életben marad-e, de nem azért nem, mert még nem 30 napos, hanem azért, mert megsebesítették. Mert valamilyen probléma történt. Azt mondta, én pajdinajszor. Nem kell kiváltani, mi föl nem gyógyul, akkor nem kell kiváltani. Hén tanirában háma, mi tök se nem már padai tív, de jachel a filon ütrebb szöjjhlám, gyöntem, lőj, mert áhelek. És ugyanígy tanította Rambam háma, hogy mivel a Tóra azt mondja, kiváltva válts ki, azt gondolhatnám, hogy akkor is válts ki, hogyha 30 nap alatt valamilyen baleset történt, és ezért bizonytalan, hogy meg fog maradni, vagy sem. Amikor a tonna azt mondja, ah, csak azért is válts ki, akkor az a ah szó az arra utal, hogy ha csak akkor válts ki, hogyha tényleg biztos vagy benne, hogy a gyerek megmarad, és egészséges. Amerula amrabil azar, hej magászan niknezmű siha, de hanatánum bim szira. Következő szabály. Következő szabály az így szól. Hogy lehet megszerezni? Mikor az ingóság megszerzésekor, mikor válik a tulajdonommá az ingóság? Kifizettem? Nem. Az a földnél van. Az ingóságnál akkor, hogyha magamhoz húztam. Ha birtokba vesztem, fizikailag magamhoz húztam, vagy fölemeltem, vagy ilyesmi. Egy mi van egy állattal? Különösen egy nagy állattal. Amelami Lazar, a Ula azt mondta, hogy Lazar nevében, hogy Behima Gásza egy nagy állat, egy nagy testű állat. Niknézve me siha. Akkor várjuk az enyémbe, hogyha magamhoz húzom. De honnan támbe me szira. Mi úgy tanultuk, hogy nem kell, hogy magamhoz húzom, elég, hogyha átadják a... Mondják azt, ami a... Nem, ami a... Övét, nem övnek nevezik. Kötőféknek nevezik. Nem, ami a állatnak a... Kötőféknek nevezik? Ha átadták a kötőfék. Ha meg... Hogy mondják a lónál, amit itt tartani kell a kezet? Kengyel. Ha a kengyelt... A... Oké, okay. A madzag, ami hozzá van kötött, hát az kézbe kaptad, ha nem is húztad, magasztod az állatot, az már a birtokba vételnek a jele. Akkor miért mondod azt, hogy csak az, amikor magadhoz húzod? Hú, de már kihány tánod, de tánod, ha hamim zolizom, sikram, sinem, és zubák, ba. Azt mondja, nem, ő, Ula azon a véleményen van, mint amit itt a rájtában tanultunk, hogy a bölcsek szerint mind a kistestű, mind a nagytestű állat a magadhoz húzással lesz a tiéd. Amúgy is Rabbi Simon azt mondta, hogy a felemeléssel lesz a tiéd. Ugye, hogy lehet felemelni egy nagytestű állatot? Egy elefántot hogy tudsz felemelni? Emlékeztek, ezt tanultuk már, úgy, hogyha mondjuk kiraksz elé egy dobogót, és arra fölmegy, akkor az olyan, mintha felemelted volna. Mindenesetre akkor ő adta a Káma véleményét követi, hogy mindenképp magadhoz kell húzd az állatot, és nem elég átadni a kötőféket. Menjünk tovább. Amarem Lazar, Amarul Amarem Lazar, Achin se halku, mással nem samin, mással nem hiszem, én samin. Következő szabály. Mondtam, hogy csomó minden lesz, ami nem kapcsolódik a fő témához. Testvérek. Van két testvér. Géza és Pisti. És meghalt az apjuk, most osztozkodnak az örökségen. A ruhájuk, ami rajtuk volt, az is eddig a papáé volt. Az is része az örökségnek. Akkor mit csinálnak? Fölértékelik, mennyit ér az én ruhám, mennyit ér a tiéd, és azt is beleveszik a számításba. De ha vannak unokák is, az unokáknak, az unokákon lévő ruhát azt nem értékelik föl. Miért ez olyan ciki lenni behozni őket ott a bézinbe, a bíróság el, és ott elkezdeni méregetni és értékelni, azt nem, az a felosztáson kívül esik. Amara papa, pamim afmásalém, én samin. A papa pedig azt mondta ennek kapcsolatban, hogy néha azt is, ami rajtuk van, ah, gyeplő, ez lett volna a szó, köszönöm szépen, Krisztiánnak. Oké. Okay. Igen. Tehát a papa pedig azt mondta, hogy néha előfordulhat, hogy maga az a ruha, ami rajtuk van, a testvéreken van, azt sem érjük föl. Azt sem értékeljük föl, azt sem része a felosztás összegének. Például, miskáhaszlebe gadel áhide nichlöjdem is támom millej. Például, hogyha a nagy testvér, mondjuk a Géza, ő a nagy testvér, és amíg a papa élt, őt felöltöztették szép ruhával, hogy meggyőző legyen, hogy ilyen gazdag ember, egy jó üzletember, és akkor ez a mindenki érdeke volt, hogy ő ilyen szép ruhában járjon. Akkor azt, ha addig jó volt nektek, amíg a papa élt, akkor nehogy már lesz levegyétek róla, és azt mondjátok, hogy ezt fölkeltek. Tehát ebben az esetben nem kell felértékelni rajtuk levő ruhát. Nem csak azt, ami a gyerekeiken van, az unokákon, ami rajtuk van, az sem. Megyünk tovább. Következő mondás. Amar Ulla, amrem lezer sejmér sem azt mondja, sejmér patul. Ulla a következőt mondta. Érdekes eset. Én megbízom a Gábort őrzőnek. Vigyázza kutyámra. Gábor anélkül, hogy megbeszélni velem, átadja a Pistinek. Vigyázz a Slomó kutyájára. És a kutyának valami baj esik. Akkor milyen szinten felelős a Gábor? Azt mondta Ula, csak olyan szinten, olyan dologért felelős, ami az ő atyákja alatt is, az ő őrzése alatt is felelőssé tenni. Magyarul, ha például ő egy fizetett őrző, vagy nem, egy ingyen őrző, aki a lopásért, az elveszésért sem felelős, akkor hiába átadta a Pistnek, ő nem lesz felelősebb, nem fog megnőni a felelősségi szintje. Ez egy érdekes dolog, nem? Te így gondolod, de Ulla nem így gondolja. Azt mondja, nem. Én átadtam, én csak annyira vagyok felelős, mint eddig. Oké, akkor egy kis spoiler, hogy a végén a Talmud veled fog egyetérteni, de most Ulla azt mondja, hogy nem, te mindig csak annyi, tehát hogyha egy olyan dolog történt, ami a te őrzésed alatt sem tenne felelőssé, akkor hiába már nem te őrizted, hanem a Pisti, nem vagy felelős. Önmagában az, hogy átadtad egy másik őrzőnek, az nem tesz jobban felelőssé. Laj mi baj a semmi hínom sem azt mondja, semmi szakad, de laj is minni azt mondja. A finom semmi szakad, sem azt mondja, semmi hínom, de hashtag rövögrő is minni azt mondja, nem pat. És nem csak abban az esetben nem nő a felelősséget, hogyha amúgy te egy felelősebb személynek adtad át. Tehát mondjuk te egy ingyen őrző voltál, és átadtad a Pistinek, mint fizetett őrző. Tehát ott nőtt a felelősségi szint. Nem csak itt nem vagy jobban felelős, hanem még abban az esetben sem, ha rontottál a felelősségi szinten, mert te egy fizetett őrző vagy, és a Pistinek úgy adtad át, mint egy ingyen őrző, akkor sem vagy felelős, csak azért, mert átadtad. Csak annyira vagy felelős, mint amúgy felelős lennél. Miért? Sári masszoneben dász. Mert te, mi a lényeg? Egy jogképes cselekvőnek adtad át. Akkor te nem vagy, a személyeknek itt nincs jelentősége. Te annyiban vagy felelős, mint amennyi felelősséget az elején vállaltál, függetlenül attól, hogy te vigyázol rá, vagy egy másik jogképes cselekvő, értsd Pisti. Nem, pont fordítva. Fizetett őrzőként átveszek valamit, és ingyenes őrzőként továbbadom. És a Pisti fizet neked? Én meg nem fizetek. Nem, azt különben a Talmud később erről szó lesz, ha jól emlékszem. Később erről, hogy olyan nincs, hogy neked fizet, de te nem fizetsz tovább. Hanem azt mondja, hogy ő fizet egyáltalán. De ez csak Ulla. Rave azt mondta pont fordítva. Rave már semmi sem azt mondja, semmi háj, vele, mi baj, semmi szar, nem azt mondja, semmi hinnam, de grő, és mi azt mondja, eláfinú, semmi hinnam, és azt mondja, semmi szar, háj. Rave azt mondja, hogy nem. Pont fordítva. Ha egy őrző átadta egy másik őrzőnek, az eredeti tulajdonos lezárása nélkül, akkor mindenképp fizet. És nem csak akkor, hogyha ő rontott az őrzési felelősségi szinten. Mondjuk ő egy fizetett őrző volt, és egy ingyen őrzőnek adta át. Hanem ha javított rajta, mint ingyen őrző vette át, és ő fizetett őrzőként adta tovább, akkor is van felelőssége. Miért? De amellé, átmehentlén besúa, hájlaj mehentlén besúa. Mert mit tud mondani a tulaj? Azt mondja, hogy én téged biztalak meg, mert benned megbízom. Ha például meg kéne esküdnöd arra, hogy nem voltál felelőtlen, te benned megbízom, mint aki esküdtesz. De a Pistiben nem erről volt szó. És ezért mindenképp, ha átadtad az én hozzásom nélkül, akkor nagyobb a felelősséget. Amerul amerebile azzal, hogy haszak gévi minnába adni. Utolsó szabály. Azt mondta Ulla Arabin Lezer nevében, oké, tegyük föl, hogy én kölcsön adtam a Gábornak. És a Gábor fedezete, többféle dolog lehet a kölcsönre. Ingóság, ingatlan. A Gábor eladta az ingatlanját. Eladta a Pistinek. És nem tudom másból behajtani, mert semmi más vagyona nem maradt. Akkor mehetek tovább a Pistihez, és behajthatom tőle? De, behajthatom tőle, mert ez volt a lényeg, aminek tanultunk korábban, ez a terhelt ingatlan fogalma. Amikor én kölcsöt adtam neked, hogy? Így van, amikor kölcsöt adtam neked, nálad volt a föld, akkor az megterhelte az ingatlan, te utána eladtad a Pistinek, akkor amikor jövök behajtani a kölcsönt, ha nincs már nálad a föld, megyek a Pistihez tovább. Az egy másik, igen, te terhelten adtad el, a másik és a Pisti mehet vissza hozzád, hogy na, tégy is meg valahogy a kár. Ingatlannal így van. Mi a helyzet az ingossággal? Kölcsön adok neked pénzt, És akkor még volt egy nagyon szép Suzuki Swifted. De utána azt a Suzuki Swiftet eladtad a Pistinek. Az egy ingóság, akkor mehetek a Pistinek a Suzuki Swiftből behajtani? Nem. Mert ingóságot nem lehet így terhelni. Az ingóság terhe miért különben nagyon érdekes? Mi a különbség? Miért ne lehetne? Azért, mert az egyiknek híre megy, a másiknak nem megy híre. Amikor én kölcsönadok neked, és neked van földed, akkor egy földvásárlásnál a Pisti elég elővigyázatos kéne, hogy legyen, hogy utána nézze, hogy valakinek tartozol-e, vagy valami. Az ingóság az sokkal könnyebben adnak-vesznek, és azért nem minél veszek egy, nem tudom én, egy szemüveget, vagy egy kalapot, akkor kérdezem meg, hogy nincs valami adósságot. Ez lehetetlen lenne fejben tartani, és lehetetlen lenne végrehajtani. És ezért az ingóságnál nincs olyan, hogy terhelt ingóság. Kivéve, hogyha te kifejezetten ráterheled. Szóval az eddig arról volt szó, hogy te kölcsön vettél, akkor automatikusan minden vagyonoddal felelsz érte, és a földnél ez olyan erős, hogy az terhelté válik. Nem úgy, mint manapság, amikor én kölcsön veszek valakitől, a ingatlanomra csak akkor terhelődik rá a kölcsön, ha konkrétan rá mondjuk. De itt ebben az időben nem így volt. Én mindennel felelek, és az ingatlannál automatikusan terhelté válik. Az ingosságnál nem, csak akkor, hogyha a politiki, hogyha kifejezetten ráterheltem, rámutatva ráterheltem a dolgot. Oké. Kérdés az lesz, mi a helyzet, elnézést a példáért, mi a helyzet egy kánálita szolgával? A szolga az olyan, mint az ingatlan, vagy olyan, mint az ingóság. Oké? Amarul amrabil azal, ilhassa gajvi miná vadi. Hula azt mondta, olyan, mint a ingatlan. Be lehet hajtani belőle. Ez ugye a Pistinek, a Gábornak kölcsönadtam, volt egy szolgája, azt eladta a Pistinek, úgy, hogy mehettek a Pistihez, abból behajtani, mint hogyha a földet adta volna el. Amer Rabbi Lazar, a finom jászmin? Erre azt kérdezte Rav Nachman Ulatól, mond, amikor Rabbi Lazar ezt mondta, akkor úgy érted, hogy még az örökösöktől is? Mi a szabály? Ha kölcsön adtam valakinek, és az illető meghalt, akkor az örökösöktől nem hajthatom be a kölcsönt. Ha viszont kölcsön adtam valakinek, és annak volt egy földje, ráterhelődött a földre a kölcsön, és azt megörökölték most az örökösök, akkor a földből behajthatom. Okay? Akkor amikor azt mondta Rabbi Lazar szerinted, hogy a szolgából is ugyanúgy be lehet hajtani, mint a földből, akkor azt úgy értette, hogy még az örökösöktől is ugyanúgy be lehet hajtani? Amire laj, minnei? Szerintem nem, csak tőle. Minnei a film még limited al kaspe? Azt mondtam, hogy ne jó, de hát ha tőle hajtom be, akkor mi ebben a hidus? Hát még a ruhájából is be, minden ingóságba be lehet hajtani. De amir rava asza vajdaj, a pejciki makra bál chajv gajvő menő, saj a pejciki makra én bál chajv gajvő menő. Na, bocsánat. Akkor már én szkinnan, de az se a saj a pejciki, azt mondja, a Talmud miről van szó, kicsit rosszul mondtam az előbb, arról, hogy konkrétan ráterhelte. És rava azt mondta, nem úgy, ahogy az előbb mondtam, és az avdaj a pejciki makra bál chajv gajvő menő, Rave azt mondta, hogy ha a szolgára ráterhelte a kölcsönt, és azt eladta, akkor a szolgából be lehet hajtani, de ha a sima ingóságból, például az ökrére ráterhelte, vagy hasonlóra, akkor abból nem lehet behajtani. My time, ha iszlékala, vagy ha lészlékala. Azért, mert az egyiknek híre megy, a másik nem megy híre. Ugye a ingatlannál is az az alap, hogy ott híre megy, miért veszene. Ez egy sokkal fontosabb, egy sokkal nagyobb súlyú vétel, mint egy sima ingóság. Ugyanígy a szolgánál is híre megy, és ezért a szolgából be lehet hajtani. De baszad nafak amelé ula, hachi amere bin Lazar, a film jászmi. Később, amikor ula kiment a szobából, akkor a Lazar azt mondta, hogy még az örökösöktől is be lehet hajtani a szolgából, nem úgy, mint amikor még ott volt Rav Nachman. A Rav Nachman is támadt ula, és erre azt mondta Rav Nachman, úgy látszik, ula fél tőlem, amikor én kérdeztem rá, akkor azt mondta, hogy az örököstől nem lehet behajtani a szolgából, akkor kimentem a szobából, akkor azt mondta, hogy be lehet hajtani a szolgából, magyarul úgy látszik, hogy fél előttem megvallani a véleményét, mert tudja, hogy nem értek fel egyet, és vitában nem akart keveredni velem. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk.